A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Lukács evangéliumában, annak is a 23. fejezetében, a 32. verstől a 43. versig tartó részekben. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt Jézus, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, azért a szeretetért, amit ott a Golgotán megmutattál irántunk. Köszönjük, hogy bár mi a bűneink méltó büntetését érdemelnénk, és bár te semmi rosszat nem tettél, mégis átvállaltad a büntetést. Köszönjük, hogy örök élettel szeretnél minket megajándékozni. Köszönjük, hogy ezt láthatjuk itt a Latornak az életében is, hogy odafordult hozzád, és te nem küldted őt el. Te látod az életünk sok szennyét, te látod azt, hogy mennyire engedetlenek tudunk lenni, milyen sokszor megbántjuk a másikat, és helytelen utakon járunk. Köszönjük, hogy mégis jöhetünk hozzád, és te mégis ezt tudván az életedet adtad értünk. Olyan jó lenne, Úr Jézus, hogy ha ezen az ünnepen meg tudnánk állni, a bűneinket veled tisztázni. Könyörgünk különösen azért, hogy te adj nekünk helyes bűnlátást és bűnbánatot, az igéddel mutass rá arra, hogy mi az, ami nincs a helyén az életünkben. Így kérünk, hogy szent lelked által áld meg a hirdetett igét is, add, hogy az a fülünkön keresztül a szívünkbe juthasson, és ott gyümölcsöt teremhessen. Így áldj meg bennünket, kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 204. dicséretünk első két versét. A 204. dicséret első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled. Az az ige, amely alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni közöttetek ma az ő szent lelkének segítségül hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, a nagypénteki történetben, illetve a Zsoltárok 50. fejezetében, a 15. versben eképpen. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Foglaljunk helyet. A most felolvasott történeten keresztül azt szeretnénk a mai istentiszteleten megvizsgálni, hogy egy Istent gyalázó emberből a Jézussal való találkozás után hogyan lett egy Istent dicsőítő ember. Három fázisát szeretnénk megnézni a Lator, a megtérő Lator Isten kapcsolatának. Ő először gyalázta Jézust, utána bűnbánatra jutott, és végül dicsőítette őt. Tehát erről a három fázisról lesz ma szó. Kezdjük is az elsővel. Jól ismerjük az eseményeket. Jézus Krisztust két gonosztevővel együtt felviszik a koponyahelyre, a Golgotára, ott keresztre feszítik őt és a két bűnözőt, egyiket a jobb, másikat a bal keze felől. És erről a két latorról, ahogy szoktuk őket hívni, nem tudunk sokat. Csupán annyit, hogy elkövettek valamilyen büntettet, és ezért halálra ítélték őket, ők is ott vannak a kereszten. Azt is megtudjuk a másik két szinoptikus evangéliumból, ugye Máté és Márk evangéliumából, hogy eredetileg mind a két gonosztevő gyalázta, káromolta Jézust. Csak úgy, mint a tömeg, meg a katonák, akik ott voltak a keresztnél. Ez a kiinduló pont, hogy mind a két gonosztevő Jézust gyalázza, káromolja. És hadd mondjam azt, hogy mi is mindnyájan innen indulunk. Onnantól kezdve, hogy megszületünk, egészen addig, amíg meg nem térünk, gyalázzuk az Istent. Az egész életünk egy nagy gyalázat. És a szavainkkal nem is káromoljuk úgy Jézust, mint ott a Golgotán a sokaság, meg a katonák, meg a gonosztevők, az életünkkel, életvitelünkkel, tetteinkkel egészen biztos. Ez világos a Szentírás tanításaiból. Nincsen igaz ember egy sem, nincs, aki keresse Istent, hiszen mindnyájan elpártoltak tőle. Ha körülnézünk a világban, akkor látjuk ennek az Istentől elszakadt állapotnak a következményeit. Sőt, ha valaki őszintén magába néz, tényleg őszintén, az felismerheti ezt, hogy valóban így van, hogy még a legjobbnak szánt tetteink mögött is ott van az önzés, a számítgatás, a hiúság, lehetne még sorolni. És azokkal nem, hogy dicsőítjük Istent, hanem sokkal inkább gyalázatot hozunk a nevére. Persze van, aki ezt kikéri magának, hogy róla ilyet ne mondjanak, ő egy jó ember, de az ige világos, és az ige nem hazudik. És ezt is a javunkra iratta le Isten, hogy felismerjük az állapotunkat. De aki olyan öntelt, hogy ezt nem akarja észrevenni, az ilyen öntelten marad ebben a gyalázó, gyalázatos állapotban. Viszont aki ezt felismeri, azon lehet segíteni. És Jézus szeretne is segíteni, így segített ezen a megtérő Latoron, így segített Zákeuson, így segített Pál apostolon. Ez a Pál apostol el is mondja, hogy jól lehet előbb őt, Jézust káromló, az övéit üldöző, erőszakos ember voltam, és mégis irgalmat nyertem. Tehát mindenki a gyalázatos állapotából indul, de ebből van lehetőség tovább lépni. Van lehetőség ebből megszabadulni. És ezt a lehetőséget az egyik gonosztevő a kereszten meg is ragadta. Viszont ezzel majd a második és harmadik pontban szeretnénk jobban foglalkozni. Most még nézzük meg a másik latornak a szitkozódását. Mit is mond? Azt mondja, nem te vagy a Krisztus. Mentsd meg magadat és minket is. Ez nyilván egy szarkasztikus, gúnyos megjegyzés Jézus felé, hogy hát ha te lennél a messiás, ha te lennél az Isten fia, ha tényleg te lennél a zsidóknak a királya, akkor nem lenne ez lehetséges, hogy itt vagy a kereszten, akkor már megmentetted volna magadat is, megmentettél volna minket is. Ezekkel a szavakkal kapcsolatban hadd osszak meg két dolgot. Először is, aki a napokban olvasta Kalauz által kijelölt igét, meg most is felolvastam azt a részt, az felismerheti, hogy a lator gúnyolódása nem a saját kútfőből jött. Ugyanis a sokaság, meg a katonák szinte ugyanezekkel a szavakkal káromolják Jézust, hogyha te vagy a messiás, akkor mentsd meg magadat. A lator még annyit tesz hozzá, hogy akkor már minket is ments meg. Ezt mondja el a sokaság, ezt mondják el a katonák, és a lator ebbe a trendbe csatlakozik bele. Látjuk, hogy mennyire befolyásolható az ember. Az volt a divat, hogy kigúnyoljuk Jézust, hát akkor én is, mint a gonosztevő, kigúnyolom őt. És ma is vannak ilyen szellemi irányzatok, melyeknek az a célja, hogy Isten nevét megcsúfolják, úgyhogy nekünk is nagyon kell vigyáznunk, hogy a tömeg ordítozása, a sokaság rossz példája, csak azért, mert ez a divat, nehogy megtévesszen minket. Mert ravaszám a kísértő, és nem mindig ilyen ravasz módon támad, mint a Golgotán, ilyen egyenes úton támad, mint a Golgotán, hanem sokszor féligasságokkal jön, hogy úgy csúfolja meg Isten nevét. És halljuk, hogy igen, Isten létezik, de hát az egyház, a papok, meg Konstantin császár meghamisították a Bibliát, és ezt a Facebookon olvastam, tehát biztosan így van. Meg hát amúgy sem kell olyan komolyan venni az igét, csomó kulturális örökség van benne, amiket már nem kell úgy komolyan venni. Az Isten szeret, ez a lényeg, azt csinálunk, amit akarunk, ő majd úgyis megbocsát. Meg hát a többi vallás sem kéne úgy megvetni, azokat is jó lenne belekeverni a hitünkbe, mindegyikből kiválasztani azt, ami tetszik. És ezek mind olyan dolgok, amiknek ha kicsit utána néz az ember, és átgondolja logikusan, rájön, hogy badarság az egész. De mivel szimpatikus számunkra az, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az, ami tetszik a Bibliából, és mi az, ami nem, hogy mi az, amit szeretnénk megtartani, ugye a szeretet, a kegyelem, és mi az, amit nem, sok-sok törvény meg parancsolat, ezért hiszünk ezeknek a hazugságoknak, amiket a sokaság kántál, és így végső soron kialakítjuk a saját hamis istenképünket, aminek az Úrhoz semmi köze, sőt, igazából a magunk istenei leszünk, mert mi akarjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát nem ez Istennek a meggyalázása, csak kicsit más formában, mint ott a Golgotán. A másik dolog, amit kiemelnék a lator szavaival kapcsolatban, az az, hogy milyen elvárásokat támasztott a messiás felé. Azt mondta, ha te vagy a Krisztus, akkor ments meg engem is, meg magadat is, és akkor majd elhiszem neked. Nem lehet, hogy a messiás, a király ilyen halált hal, ennek a latornak megvoltak az előzetes elképzelései, elvárásai a Krisztusról, és csalódott ezekben az elvárásokban. És hányan élnek ma is így? Sorolják az elvárásaikat, hogyha Isten létezik és szeret, akkor oldja meg az anyagi problémáimat, gyógyítson meg minden betegségből, adjon sikert a karrieremben, hiszen Isten végül is erre van, hogy az én kívánságaimat, terveimet, elképzeléseimet végrehajtsa, abban segítsen meg engem. És ha ezt nem teszi meg, akkor nem is létezik, vagy ha létezik, is biztosan nem szeret. Hangzik a sok elvárás, amiket az emberek saját maguk támasztanak, és ha Isten azoknak nem felel meg, akkor jön a gyalázás, jön a káromlás, ahogyan ez a latornál is történt. De hát a teremtmény, az milyen jogon kéri számon a teremtőt? A fazék, az agyagedény, milyen jogon dirigálna a fazekasnak, aki őt alkotta? Isten nem arra van, hogy a mi elvárásainknak megfeleljen, hogy a mi terveinket valóra váltsa, ő nem a jó tündérkeresztanya, de a lator itt leragad. Ha te vagy a Krisztus, akkor tedd ezt meg azt, mentsd meg magadat, meg engem is, különben csak káromolni foglak téged. Kedves testvérek, nem kísérte meg minket is az, ami a latort is megkísértette. Hogy a sokaság gondolatai, a hangos szitkozódás, az minket is befolyásoljon. Vagy hogy a tömegnyomás miatt szégyeljük Jézust, és nem merjünk vele közösséget vállalni. Vagy elvárásokat támasszunk Isten felé, hogyha te vagy az Isten, akkor tedd ezt meg azt, majd én parancsolgatok. A lator ennél elakad. De a Biblia beszél arról, hogy nem csak olyan van, hogy mi gyalázzuk Jézust, van olyan is, hogy miattunk mások káromolják Isten nevét. Ezt olvassuk a Római Levél 2. fejezetében. Ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod. Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony, miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között. Talán minket, templomba járó embereket, engem is, ez a gyalázási forma, ha szabad így mondanom, kísért meg a legjobban. Hogy a fejünkkel tudjuk, mit kéne tenni, talán ezt a szánkkal ki is mondjuk, de mégsem tesszük meg, mégis máshogy élünk. És mások ezt látva azt mondják, hogy hát ilyen egy keresztjén, ilyen valaki, aki Jézust követi, akkor nekem nem kell sem a kereszténység, sem az Isten, ilyen Isten, nem akarok közösségbe lenni. És látjuk, hogy egy-egy egyházi botrány után, például amikor egy katolikus papról kiderül, hogy homoszexuális, hogyan gyalázzák Istent a komment szekciókban, a fórumokon, és nem az embert, hanem a mögötte, az Istent, akit ő elvileg képviselt. Tehát ha valaki kereszténynek, Krisztust követőnek mondja magát, nagyon kell vigyáznia, hogy hogyan él. Mert nem mindegy, hogy csak tudja és képviseli a Biblia tanításait, vagy azok szerint is él. Rengeteg emberrel találkoztam már, aki azt mondta, hogy azért nem jár templomba, mert látja, hogy milyen sok a képmutató, akik oda járnak, és nem akar velük közösségbe lenni. Persze sokszor csak kifogás, amit mond az ember, de sajnos sokszor igazuk van. És most magamat is beleértem ebbe. Velem is előfordul, hogy hirdetek valamit, és az életemben még sincs teljesen úgy. És ilyenkor mindig bűnbánattal kell megálljak. Tehát a képmutató élet az ugyanúgy meggyalázza az Úr nevét, mint a szitkozódások ott a Golgotán. Ez a római levélből világos. Tehát ha képmutató életet élsz, ha tudod, hogy mit kéne tegyél, mégsem teszed, azzal ugyanúgy gúnyolod, gyalázod Jézust, mint azok, akik ott voltak a kereszt körül. Te gyalázod-e ezzel az Úr nevét? Adsz-e okot másoknak a szitkozódásra, hogy hát látom, milyen képmutató, akkor ez az Isten nekem nem kell. Itt a gyülekezetben könnyű eljátszani, előadni a jó hívőt, ez engem is megkísért, de hogy hol tartasz a hitedben, az a munkahelyeden, meg a családod körében, meg otthon derül ki, amikor senki sem lát. Összhangban vannak a tetteid, a szavaiddal, vagy még inkább összhangban vannak a tetteid az igével, azzal az igével, amit talán képviselsz. Egy amerikai evangelizátor mesélte egyszer, hogy egy kisvárosban prédikált, egy evangelizációs sorozatot tartott. És az evangelizáció után másnap elment a szupermarketbe, hogy ott vásároljon, ki is választotta a termékeket, elvitte azokat a kasszához, kifizette, és el is indult az autójához. Viszont a kijárathoz közeledve észrevette, hogy a kasszás hölgy több pénzt adott vissza, mint amennyit kellett volna. Gyorsan megfordult, visszament a pénztárhoz, és mutatta a hölgynek, hát többet tetszett visszaadni, itt van, amivel tartozom. És a hölgy rögtön rávágta, hogy direkt volt. Hát mi az, hogy direkt volt? Hát tetszik tudni, tegnap este ott voltam az evangelizációján, ott a becsületességről prédikált, és kíváncsi voltam, hogy csak beszél, vagy éli is azt, amit mond. A körülöttünk élő emberek bizony megfigyelik, hogy hogyan élünk. Ha tudják rólad, hogy te templomba jársz, hogy te kereszténynek mondod magad, akkor folyton azt fogják méricskélni, hogy valóban úgy is élsz-e, vagy csak ez egy külsőség és képmutató élet. Ha te életedet megnézik, mit mondanak? Ugye nem azt, amit a római levélből olvastam, hogy tanítasz valamit, hogy ezt meg azt ne, aztán meg pont te csinálod. Ugye nem okozol gyalázatot a képmutató életeddel. Tehát ez volt az első nagy egységünk, amikor mindkét lator csak gyalázza Jézust. Innen indulunk. Az egyik ebben az állapotában marad, a tömegre hallgat, elvárásokat támaszt, azoknak Jézus nem felel meg, úgyhogy káromolja őt. A másik viszont nagy változáson megy keresztül, és ez számunkra is nagy örömöt adhat. Nézzük csak, mit mond. De a másik megrótta, és ezt mondta neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Ennek a Latornak az életében eljött a bűnbánat ideje. Még rá is szól a másik gonosztevő, hogy hát eszednél vagy? Te is itt csüngsz a kereszten, és te meg én jogosan, de ez a Jézus, ő semmi rosszat nem követett el, ne gyalázd őt. Említettem, hogy eredetileg ez a Lator is káromolta Jézust, ez kiderül a többi evangéliumból, hát akkor hogy jött ez a nagy változás? Mi történt az ő szívében? Miért van az, hogy a sokaság, a katonák, a másik gonosztevő tovább gyalázzák Jézust, és ő mégis megváltozik, és nem folytatja a káromlást, sőt, még a másikra is rászól. Hogy lehet ez? Bizonyára ez a bűnöző, ez a gonosztevő végignézte, hogy Jézus hogyan szenved. Látta, hogy Jézus némán tűri, hogy átszegezik a kezét. Hallotta, hogy Jézus éppen azokért imádkozik, akik őt keresztre feszítik. Tapasztalja, hogy Jézus szeliden elviseli a sok szitkozódást, még csak vissza sem szól. Mindezt látja és hallja ez a másik Lator. És arra a következtetésre jut, hogy ez a Jézus, ez nem tett semmi rosszat. Ő ártatlan. Nem követett el semmit, mégis meg kell halnia. És amíg Jézusnak a bűntelenségét szemléli, közben meglátja, hogy ő viszont jogosan van ott. Kétszeresen kifejezi azt, hogy méltó a büntetésre, azt mondja, jogosan kapjuk a méltó büntetést. Ha a másik gonosztevőhöz hasonlítgatta volna magát, akkor talán könnyen megnyugtathatta volna a lelki ismeretét. Hát nem vagyok rosszabb, mint az a másik. Sőt, ő talán két ember tölt, meg én meg csak egyet. Végül is még jobb is vagyok nála, igazából őt jobban meg kéne büntetni, mint engem, és hát ez így nem fair. Ha a másikhoz hasonlítgatta volna magát, akkor nem jutott volna el a bűnbánatra. És mi is milyen sokszor azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy a másiknál azért jobbak vagyunk. Nyilván nem vagyok tökéletes, megvannak nekem is a hibáim, de az a másik. Na, az több adót csal, mint én, még a feleségét is csalja, meg a főnöknek is. Nyalizik ezért, azért ennél én jobb vagyok. És könnyen elterelődik rólunk a figyelem, mert a másikra mutogatunk, a másik bűnével vagyunk elfoglalva. Vagy ha talán látjuk is a hibáinkat, amit bűnnek nem szoktunk nevezni, csak hibának, akkor is a másikra mutogatunk, hogy azért vagyok ilyen, mert anyám meg apám gyerekkoromban ezt vagy azt tették. Azért viselkedek így, mert máshogy nem lehet, különben elnyomnának. Azért tettem meg ezt, mert mindenki más is ezt csinálja, hát másképp nem is lehetne boldogulni, érvényesülni. És jön a másikra való mutogatás. De a Lator nem másokra mutogat. Nem a rómaiakra mutogat, hogy ők az elnyomók, miattuk jutottam ide. Nem is a másik bűnözőhöz hasonlítgatja magát, hanem kihez? Jézushoz. És eljut arra a következtetésre, hogy Jézus bűntelenül szenved, én viszont nagyon is rászolgáltam erre. Hát nem így juthatunk el mi is igazi bűnbánathoz, hogy szemléljük Jézus bűntelenségét, őt nézzük, és eljutunk a következtetésre, hogy hozzá képest senkik vagyunk. Úrvacsorára is készülünk, ugye este is lesz, meg a húsvéti ünnepen is. Jó a készülésben is meglátni azt, hogy hol voltunk engedetlenek, hol vétettünk, mit kéne rendezni. Na de hogyan? Hát nézzünk fel Jézusra. Mert ha őt, a szentet, a tökéleteset szemléljük, akkor könnyen megláthatjuk, hogy a mi életünkben milyen szentségtelenség van. És nem csak arra gondolok, hogy vizsgáljuk meg a Jézusról szóló történeteket, nézzük meg, hogy ő hogyan viselkedett, és ahhoz képest mi hogyan viselkedünk. Persze ez is benne van, ezt is tegyük meg, fontos. De sokkal inkább gondolok arra, így húsvétra már előre utalva, hogy Jézus ma is él. Ma is lehet vele kapcsolatba kerülni, az ő szent lelke és az ő igéje által. És ha ilyen módon találkozunk a feltámadott Jézussal, akkor az ő szent közelségében lelepleződik mindaz, ami a mi életünkben szentségtelen, tisztátalan, koszos. Mint amikor egy sötét kupis szobában fölkapcsoljuk a villanyt. Akkor rögtön meglátszik, hogy mi is van abban a szobában. Egyik ismerősöm mesélte, hogy ő nem annyira szeret takarítani és rendet rakni, úgyhogy mindig inkább sötétben van. Elég neki a monitorfénye, meg esetleg egy kis lámpa, de a nagy lámpát nem kapcsolja fel, mert akkor meglátszódna az a kosz, meg az a rendetlenség, amiben él. Takarítani meg nem akar, úgyhogy inkább marad a sötétségben. Hányszor vagyunk mi is így, hogy nem akarunk Jézushoz közeledni, nem akarunk az ő szentségébe, világosságába menni, mert akkor látszódna, hogy mekkora kosz, mert milyen nagy rendetlenség van az életünkben. Látszódna a sok hazugságunk, kapzsiságunk, haragunk. Látszódna, hogy a sötétben mit csinálunk, amikor senki sem lát. Kitakarítani meg nem akarunk, mert hát az mennyi energia, munka, mennyi változás. Mások is mit fognak szólni, vagy szentfazéknak gondolnak. Jobb nekünk itt a sötétségben, a többiek is sötétségben vannak. Nem kell Jézusnak a világossága. De pont azért emlékezünk Jézus halálára is, azért nézzünk felre a kereszten, hogy a világ világosságát lássuk, és így lelepleződjön az életünkben mindaz, ami nincs a helyén. És utána lehet rendet rakni. Még inkább lehet kérni Jézust, hogy ő tisztítson meg mindenféle koszttól, és tegye rendbe az életünket. A Lator szemlélte Jézust, az ő szenvedését, és eljut a nagy következtetésre, hogy jogosan szenvedem el a méltó büntetést. Mi eljutottunk-e már ide? Hogy jogos lenne számomra az ítélet, hogy én teljesen méltó vagyok arra, hogy kárhozatra jussak, és mégis Jézus meghalt értem, és van lehetőségem örök életet nyerni. Lehet, hogy értelmünkkel mindezt tudjuk, mert valamikor még a konfirmációnál megtanultuk, de beleremege a szívünk, hogy mi jogosan halálra juthattunk volna, nekünk kéne úgy szenvedni, mint Jézusnak, és Jézus mégis mindezt átvállalta rólunk, tőlünk. És mintha értünk is imádkozott volna a felolvasott igében, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hiszen a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Te eljutottál-e erre a bűnbánatra? Jézus szemlélve, megláttad-e a saját nyomorúságodat? Megszomorodtál-e a bűneid fölött? Mert ebből lehet tovább lépni, ebből lehet megtérni, és örök életet nyerni. Mert a Lator sem állt meg a bűnbánatnál, hanem ebből fakadt az igazi változás. Eddig gyalázta Jézust, utána bűnbánatra jutott, és most dicsőíti őt. Tehát elérkeztünk a harmadik nagy egységünkhoz, a dicsőítéshez. Nézzük csak, mit mond. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Talán elsőre ez nem tűnik dicsőítésnek, de mintha ezt mondaná ez a Lator, hogy Jézus, én látom, hogy te nem vétettél semmit. És ha te nem vétettél semmit, az egy dolgot jelenthet, hogy tényleg te vagy a Messiás, te vagy a Krisztus. Én meg eddig ezt gúnyként ordibáltam neked, de tényleg te vagy az. Jézus, tényleg te vagy a megígért király, és vissza fogsz térni a királyságodba. Kérlek, emlékezz meg rólam. Dicsőíti Jézust, azaz megvallja Jézust annak, aki ő valójában. A megígért király, aki majd vissza fog térni az ő országában. És mint szolga, ez a Lator kéri az Urát, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam. Micsoda változás. Gúnyolódóként, gyalázóként indul, és aztán dicsőítésben tör ki. Mekkora különbség a másik Latorhoz képest. Ő mit is mondott? Ha te vagy a Krisztus, akkor ments meg. Az első Lator feltételez, szarkazmussal szól, elvárásokat állít Jézus fele, és ez a másik azt mondja, Jézus, te király vagy. Kérlek, emlékezzél meg rólam. Ebben talán az is benne van, hogy te vagy a király, én a szolgád, tégy velem úgy, ahogy jónak látod. Az egyik követelőzik, és elvárásokat állít, a másik fejet hajt, hogy Jézus, te bizonyosan király vagy, emlékezz rólam. Te hogyan állsz Jézushoz? Maradsz káromló, aki hitetlenkedik, elvárásokat támaszt, meg dirigálni akar Jézusnak, és minden imádsága csak arról szól, hogy Isten hajtsa végre az ő terveit, vagy a bűnbánaton keresztül eljutottál-e már oda, hogy mint szolga meghajolsz a király előtt, és tudod kérni tőle, hogy tégy velem úgy, ahogy szeretnél, Uram. Felolvastam a Zsoltárok 50:15-öt is. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hát nem ez történt a Latorral? Ott volt a legnagyobb nyomorúságban, leélte a mindenféle bűnnel terhelt életét, ezzel el is nyerte a méltó büntetését, már ott volt a halál szájában, amikor odafordult Jézushoz. És Jézus megszabadította őt, azt válaszolta neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Nem elküldi magától, hogy mit gondol, hát gonosztevővel én nem vállalok közösséget. Nem azt mondja, hogy javuljon meg tegye jóvá a bűneit, aztán majd visszajöhet. Nem, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez nekünk is szóló ígéret. A Latornak nem kell vezekelnie, mert Jézus éppen azért szenved, ott a Golgotai kereszten, hogy számára is, meg számomra is, meg számodra is bűnbocsánatot, örök életet szerezzen. Hogy ne kelljen jóvá tegyük a bűneinket, ne kelljen vezekelnünk, ne kelljen kiérdemelnünk azt, hogy Isten elfogadjon, hanem kegyelemből odaajándékozza nekünk az örök életet, az üdvösséget. Ez a Lator is először káromolta Jézust, életével, szavaival is, mindenféle módon. Utána látta a messiás szenvedését, igazi bűnbánatra jutott, és végül a gyalázóból egy Jézust dicsőítő ember lett. Te hol tartasz ebben a folyamatban? Még mindig megcsúfolod az Úr nevét? Ha nem is a szavaiddal, de a folyamatos elvárásaiddal, meg a képmutató életeddel, hogy tudsz, meg mondasz is valamit, közben meg az ellenkezőjét teszed. Vagy Jézus szemlélve már látod azt, hogy ő büntelenül szenvedett, és te méltó lennél a legnagyobb büntetésre, és ő mégis elviselte azt helyetted. Ha látod, akkor már eljutottál le oda, hogy ki tud mondani, hogy Jézus, te király vagy, tégy úgy velem, ahogy jónak látod, emlékezzél meg rólam. Zárásképpen hadd mondjam el, két gonosztevő volt Jézus mellett a kereszten. Térben mindketten közel voltak Jézushoz. Mondhatnánk, hogy karnyújtásnyira, de ugye föl volt szegezve az ő kezük is, de ott voltak az ő közelében. Mind a ketten látták, hogyan szenved, mind a ketten hallották, hogyan imádkozik, mind a ketten tapasztalták az ő szelídségét, és az egyikük mégis megmaradt csúfolódónak. Jézus közelében, a templomban is meg lehet maradni csúfolódónak, Jézust gyalázó embernek. Viszont a másik, ő a bűnbáton keresztül eljutott a dicsőítésig. Ketten voltak Jézus mellett a Golgotán. Az egyikük valószínűleg elkárhozott, a másik pedig bizonyosan üdvözült. Te a keresztnek melyik oldalán vagy? Érdemes ezt átgondolnunk az úrvacsorára, húsvéti ünnepre is készülve. És jó lenne, ha mi is gyalázókból, a bűnbánaton keresztül dicsőítőkké válnánk. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szabad nekünk hozzád térnünk. Köszönjük azt a nagy szeretetet, ami ezt lehetővé tette. Köszönjük, hogy te az életedet adtad értünk a Golgotán, hogy aki hiszte benned, annak örök élete lehessen. Köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy aki te hozzád megy, azt te nem küldöd el. Köszönjük, hogy így hozhatjuk életünk minden nyomorúságát, minden bűnét, és te nem elítélsz azokért, hanem azokat a bűnöket megbocsátod. Köszönjük, hogy láthattuk a Latornál, hogy még az életünk végén is lehet hozzád fordulni. De köszönjük, hogy már hallhattuk a te szavadat, hogy nem kell megvárnunk az életünk végét, hanem már ma szeretnél minket az üdvösség állapotába eljuttatni, már ma szeretnél velünk közösségre lépni. Te látod a mi szívünket, te látod, milyen sokszor talán a képmutatás megkísért minket, hogy milyen sokszor gyalázzuk a te nevedet azzal, hogy tudjuk, mi a te akaratod az életünkre nézve, mégsem azt cselekedjük. Te tisztíts meg minket minden képmutatástól, mindenféle gyalázatos életmódtól, így készíts minket az úrvacsorára is, add, hogy ott is tudjunk őszinte szívvel megállni te előtted. Imádkozunk az egész gyülekezetért, minden tagjáért. Olyan jó lenne, ha mindnyájan igazi bűnbánatra jutva tudnánk téged dicsőíteni. Imádkozunk a betegekért, te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászoló családokért, te adj nekik vigasztalást, a feltámadás reménységét. És köszönjük, Urunk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.